Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják, amely a függőségekkel és az abból való szabadulás témáival foglalkozik. Mai műsorunkban Alexandrával beszélgetünk arról, hogyan reagált, hogyan hordozta, hogy sikeres élsportoló férje függővé vált. És persze arról is, hogyan tudta támogatni a változásban és a megújult életében. A mikrofonnál Erdős Eszter református lelkész, a technikát szokás szerint Leventétől kapjuk és köszönjük. No, talán emlékeznek a hallgatók arra, hogy múltkor megígértem, amikor Gábor volt itt a vendégünk, hogy annyira szép és romantikus, meg ahogy beszélt rólad olyan sok szeretettel, hogy megígértem a hallgatóknak, hogy becserkészlek téged is, és elhívlak a műsorba, hogy meghallgassuk a másik felét is a történetnek. Úgyhogy szeretettel köszöntelek, és kicsit mesélj magadról, mutasd be magad, hogy ki vagy te, milyen családból jössz, vagy mivel foglalkozol.
Szia Eszter, nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg a lehetőséget, hogy itt lehetek. Mondtam, nagyon izgultam már egész nap, mert még soha nem voltam rádióban, és ez így most, most már elmúltam 40 évesen az első ilyen alkalom az életemben, úgyhogy örülök, hogy...
De nem az utolsó talán.
Majd meglátjuk, hogy szerepelek. Lehet, hogy olyan unalmas leszek, hogy nem jut eszedbe többet meghívni. Igen, a férjem volt itt egy hónappal ezelőtt. Hát, amit elsősorban rólunk tudni kell, mi egy nagyon összeszokott régi páros vagyunk.
De várjál, kezdjük egy kicsit még régebbről.
Még régebbről.
Milyen családból jössz, hogy nőttél fel, igen, mivel foglalkozol, egy kicsit magadat mutasd
belőle. Egy nagyon szuper családom van, egy nagyon-nagyon összetartó családom van, amit tudni kell rólunk, hogy olyan tekintetben egy nagyon hagyományos nevelést kaptam, hogy... Nálunk több generáció élt együtt, én a dédnagymamám, a nagymamám és a szüleim társaságában nőttem fel, tehát mi így egymás mellett laktunk. A szó legjobb értelmében mondanám, hogy hagyományos család, mert tényleg mindenkinek megvolt a maga feladata, nagyon szoros volt a kötődésünk mindig, és én azt hiszem, azt vallom, és úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon jó és egy egészséges nevelést kaptunk a húgommal együtt. Egyébként vallásos neveltetésben részesültünk. Én evangélikus vagyok, az édesapám családja egy evangélikus, azt mondhatom, hogy ősi evangélikus család. Budapesten az édesanyám részéről pedig egy katolikus családom van, és a nagymamám rengeteget járt ide a Mária Rádióban, úgyhogy én azt hiszem, hogy ő most nagyon örülne, hogy itt vagyok.
Hát de jó, akkor lehet, hogy örül is, az, és ide néz,
vagyok,
és most
biztos vagyok benne.
Hát nagyon megható volt, ahogy a Gábor elmesélte a megismerkedéseteket, meg az, hogy hány éves korotoktól vagytok együtt. Úgyhogy most szívesen meghallgatnám ezt a te verziódat is. Igen, akkor kezdjük innen, szerint... és akkor így menjünk tovább, jó?
Igen, ahogy a férj, én Gabónak hívom, ahogy jó, Gabó is mondta, hát mi nagyon fiatalon összekerültünk, 15 évesen találkoztunk, ez is egy családi rendezvényen végül is egy szilveszteri, azt hiszem szilveszteri bál volt, talán egy szilveszteri bálba voltunk hivatalosak, ahol találkoztunk. Hát én így hallomásból már úgy ismertem őt, és úgy jó volt végre személyesen is látni, na, ő az a jó hírű fiatalember. Ő azért mindig egy ilyen, azon kívül jó megjelenésű volt, ő mindig tudott beszélni, mindig tudta, hogy mit kell mondani, ez így van ma is, és nekem nagyon szimpatikus volt, de hát én azért egy ilyen szolidabb lány voltam, akkor még csendesebb voltam, aztán itt az elmúlt 25 évben azért én is kikupálódtam mellette. És ezen a bálon találkoztunk ezután több alkalommal, én azért voltak fenntartásaim, hogy 15 évesen, hát én nagyon fiatal vagyok még ahhoz, hogy bárkivel is találkozgassak, úgyhogy szegényt jó sokáig engedtem, hogy csak látogasson, aztán kitartó volt, és ez annyira kitartó volt, hogy 25 éve együtt is vagyunk.
Aha, úgyhogy, hát ez nagyon, igen. Tényleg nagyon szép, és örülök annak, hogy a 21. században is még vannak ilyen történetek.
Igen, mi arra, azt mondtam, arra esküdtünk, úgy esküdtünk meg, hogy mi megígértük, hogy mi úgy gondoltuk, hogy jobban, rosszban, egészségben, betegségben az komoly, és reméljük, hogy ez így is marad az életünk végéig, de mi elhatároztuk, hogy jöhet Aha. jó, jöhet rossz. Szerintem már lassan írhatnánk egy több évados szappanoperát az életünkről, ami mindent már megértünk.
Na, akkor mesélj róla, hogy jöttek a boldog évek, és hogy jöttek a nehézségek, amikor már elkezdtek a felhők gyülekezni, és mi volt a mélypont? Hát boldog akkor eddig évből, jussunk el.
Boldog évből azért jóval több volt, mint szomorú évből, azt biztosan állíthatom. Ugye így, hogy fiatalon jöttünk össze, nekünk még volt olyan évünk is, hogy egy iskolába jártunk, úgyhogy azért időt azt töltöttünk bőven együtt. De mivel ő érsportoló volt külföldön, kezdett el jégkorongozni, nem is tudom már ez a középiskolának hányadik éve volt, úgyhogy mi egy jó 3 évet mondhatni, hogy távkapcsolatban éltünk, amíg ő Szlovákiában élt, akkor én mindig csak hétvégénként látogattam, amit szó szerint imádtunk, az annyira jó volt, hogy hétvége és közös programok, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szerettük, az tényleg, ha valamit ki kell emelni, az talán az egyik legjobb része volt a kapcsolatunknak, így a fiatalságunknak. Aztán én is voltam külföldön a főiskolás éveim alatt, akkor ő látogatott engem.
Úgy, miért? Hova jártál főiskolára?
Én a gazdasági főiskolára jártam, turizmus és hotelmenedzsment szakra.
Aha.
És nekünk ott kötelező volt a külföldi gyakorlat, úgyhogy egy évet külföldön töltöttem.
Hol?
Írországban voltam.
Assza.
Úgyhogy az is szuper volt. Mondom, nekünk a nagy utazásokból kijutott rendesen az évek alatt, úgyhogy rengeteget utaztunk oda-vissza egymáshoz. Ez egy nagyon-nagyon kalandos időszaka volt a kapcsolatunknak.
És mikor kezdődtek a gondok?
Hát ugye ő sportoló volt, akkor meg volt a saját közege, ahol ő egy kiemelkedő egyéniség volt, én azt mondhatom a közegében, a csapatában, a csapattársai között. Magabiztos volt, jó játszott. Aztán a 20-as évei közepén, nem is emlékszem pontosan, hogy hány éves volt, az élsportot abba hagyta, és elkezdett dolgozni. És úgy gondolom, hogy az volt egy olyan más közeg a számára, a családi vállalkozásukban kezdett el dolgozni, ahol szerintem nem tűnt ki annyira, amennyire ő szeretett volna. Nem váltott ki olyan megelégedést, amihez ő az életének a korábbi szakaszában hozzá
volt szokva. Az édesapjával dolgozott, ugye?
Igen, 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 igen.
És az apukája volt a főnök.
Igen, az apukája volt a főnök. Aha. De nyilván mindig az embernek teljesen más elvárásai vannak magával szemben, hogyha az édesapjának kell megfelelni, vagy az édesanyjának, mintha egy vadidegen embernek kéne megfelelni, egy edzőnek.
És úgyhogy, neked az a véleményed, hogy innen kezdődtek a gondok?
Nem biztos, hogy innen kezdődtek, csak ugye szerintem az egy annyira más, talán nem is gondok, hanem olyan szempontból szabadabban élhetett, hogy nem kellett annyira odafigyelni a mindennapi mondjuk fizikális teljesítményére. Szabadabban elmehetett bulikba esetleg a hétvégén. És ugye azért az hosszú évekig előtte, nem azt mondom, hogy nem járt sehova, de hát azért nyilván nem volt az megengedve, hogy minden héten elmenjen az ember mulatni, mert meccsek voltak, felkészülés, tanultunk, tehát azért az egy teljesen más időszak volt ilyen szempontból. És
akkor lelazult? Így kezdődött a baj?
Igen, lelazult. Így több idő jutott a haverokra, a szórakozás, és akkor így hétvégenként úgy volt vele, hogy jól esik kiengedni a fáradt gőzt. Aztán,
és téged nem zavart, hogy nincs otthon?
Én is mentem, talán ja. Nem egyedül mentem, azért én nem ültem otthon és vártam. Volt, hogy együtt jártunk, nyilván volt, hogy külön is. Én azért az a típusú ember vagyok, aki nem, én sem szeretem, hogyha nagyon össze vagyunk láncolva. Nekem is szükségem van az némi szabadságra, és úgy vallom, hogy mindenkinek, aki körülöttem van, nem szeretek senkire rátelepedni, tehát megadtam neki mindig azt a szabadságot, szabadidőt, hogy ne csak velem töltse a szabad idejét, hanem esetleg a barátokkal
és
is.
Hogy kezdted észrevenni, hogy valami most már nem tetszik nekem?
És nyilván ezzel évekig semmi probléma nem volt. Aztán egyre többször volt stresszes, én úgy láttam, hogy volt néha, hogy otthon is fogyasztott alkoholt, azért, hogy oldja a stresszt, vagy hogyha úgy érezte, hogy tényleg nem, valamiben nem megfelelően teljesített, akkor ez egy megoldásnak tűnt.
És szóvá tetted ezt?
Persze szóvá tettem, de hát nem erélyesen próbáltam mindig úgy csinálni, hogy saját maga vegye észre a problémát. És aztán nyilván ez egy ilyen hullámvasút volt. Amikor nekem nagyon elegem volt, akkor nyilván szóvá tettem, és mondta, hogy persze, természetesen igazam van, és akkor hónapokig semmilyen ilyesfajta probléma nem is volt, hogy ívott volna. És hogyha megint jött egy nagyobb stressz helyzet valami miatt, akkor megint beleesett abba, hogy esetleg otthon fogyasztott alkohol, többet ivott, és egy idő után észrevettem, hogy ez abszolút a problémáinak a megoldására teszi. Mondjuk azt el kell mondanom, hogy abszolút nem az a típus volt soha, hogy otthon kiütötte magát, és fetrengett, és nem tudom, hanem így, amikor úgy látja az ember, hogy fájdalma van, és nem tud magán segíteni sajnos. Úgyhogy ez sokszor rossz volt végignézni, próbáltuk nyilván kibeszélni a problémákat, de nem, én azt hiszem, nem mindent a feleségével tud az ember kellően megbeszélni, kért korábban segítséget pszichológustól, akkor az így ideig segített. Úgyhogy ő látta szerintem magában a problémát, meg tudta, hogy van probléma, időnként próbált is ezen felülkerekedni, sikerült is, aztán volt, hogy most nem azt mondom, hogy visszacsúszott, mert ha nagyon őszinte akarok lenni, én arról nem tudok beszámolni, hogy ilyen rettenetes állapotban volt. Tehát
jó. De mi volt a te mélypontod?
Az én mélypontom az akkor érkezett, volt, hát a Gabó említett, hogy volt neki egy műtétje, egy életmentő műtétje, ami egy sportsérülésnek volt köszönhető, és azért egy jó éven keresztül több műtétet vont maga után. És a több bentfekvés, ott is ez a lelki sérülés, amit ezzel kapott, hogy ő 31 néhány évesen egy súlyos betegségen ment keresztül, jóformán keresztbe kaszabolták a testét, attól félt, hogy nem fog tudni újra teljes értékű életet élni, ez is nagyon megviselte. És ott a kórházban a fájdalmakra akkor kapott fájdalomcsillapítót, illetve nyugtatót, ami szerintem, úgy emlékszem, hogy talán írtak fel neki otthonra is, és amikor fájt, akkor nyilván bevette, aztán egy idő után már nem fájt, de elkezdett dolgozni, és feltűnt neki, hogyha beveszi, akkor jobb. De ezt ő titkolta, tehát én nem tudtam. Az elején mondta, hogy nagyon vigyázz vele, nehogy ebből probléma legyen. Na, nem, ebből nem lehet probléma. És sajnos ezt felfedezte saját magán, hogyha nyugtatót, vagy erős fájdalomcsillapítót szed, az szintén megoldás lehet a szörnyű mellkasnyomására, és éppen arra, hogyha a munkahelyén vagy a vállalkozásában problémák
vannak. Emiatt kerültél te padlóra? Tehát azt szeretném kérdezni, hogy mi volt a te mélypontod?
Mindjárt mondom, nekem igazából az volt a nagyon nagy problémám, hogy láttam, hogy nem tudok rajta segíteni, ő nem tud saját magán segíteni. Láttam, hogy egyszerűen egyre távolabb került tőlem az a férfi, akit szeretek, és akivel az életem együtt képzeltem el. Tehát hiába volt ő ott testben, lélekben, kilométerekre volt tőlünk. Tehát láttam, hogy már a szemében nem volt fény. Szerintem
gyerekek
borzalmasan,
megvoltak már akkor, ugye?
Igen, igen, megvoltak, viszont ami jó dolog volt, szerintem, hogy merte magát előttem annyira elengedni, hogy nekem engedte látni ezt a szörnyű oldalát. A gyerekek előtt mindig ő nagyon tartotta magát, és a gyerekeknek még ugye a koruk miatt sem volt az, hogy annyira észrevették volna, hogy probléma lehet. Tehát ő volt azért annyira ügyes, hogy a gyerekeknek nem mutatta. Nyilván azért kíváncsiak leszünk majd, hogy később ebből nekik mondjuk őszintén beszélünk róluk ezekről a problémákról, meg abszolút be vannak már avatva, de nyilván később nekük is lesz egy véleményük erről az életszakaszunkról, de egyelőre még úgy látjuk, hogy nekik nem okozott ez semmiféle problémát. És visszatérve a kérdésedre, amikor azt láttam, hogy nem tudok rajta segíteni. Előtt én már többször kértem, hogy menjünk el együtt addiktológushoz, menjen el esetleg egy terápiára. Addig ő már megjárt több pszichológust, akire azt mondta, hogy nem segít, nem, neki magán kell segítenie. De azt láttam, hogy ott van, és nem segít magán. És kérdeztem, hogy miben van baj? Nem, nincs baj. Én nyugodjak meg, nincs baj. És amikor azt mondtam, hogy figyelj, én ezt az egészet elengedtem, engem nem érdekel, ha te tönkre akarod tenni az életedet, tedd tönkre az életed, és mondtam, hogy én tudom, hogy baj van, és nagyon jól tudom, hogy baj van a füled mögött. És azt mondta neki, hogy ez, amikor ezt kimondtam, hogy jó, engem többet nem érdekel, hogy mit csinálsz, és tudom, hogy nem mondasz igazat, mert tudom, hogy baj van a füled mögött, azt mondta, hogy onnantól kezdve így minden egyes nap ez járt a fejében, hogy Oké, ez már nem csak az ő titka, és ezen neki változtatnia kell. És onnan eltelt néhány hónap, amikor azt mondta, hogy igen, problémám van, és a segítségedet szeretném kérni ahhoz, hogy ezen túl legyünk.
Tehát akkor jól értem, hogy a mélypontod volt a változás elindítója is. Egyben.
Én úgy gondolom, hogy igen. Én, vagyis legalábbis szeretném ezt hinni.
Na, hát ez nagyon jó. Igen. Akkor itt álljunk meg egy picit, és hallgassunk meg egy nagyon szép Pintér Béla számot, úgyhogy jöjjön Pintér Béla.
Stop! királlyá tettél, mikor királyból koldussá lettél, levetted rólam a koszos gyászruhát, átöltöztettél. Az ujjaimra gyűrűt húztál, csókjaiddal elhalmoztál, ének, szó és tánc, ez vált otthon rám, mikor hazahoztál. Királlyá tettél, mikor királyból koldussá lettél, levetted rólam a koszos gyászruhát, átöltöztettél, az ujjaimra gyűrűt húztál, csókjaiddal várt otthon rám, mikor hazahoztál. Koldusból királlyá tettél, mikor királyból koldussá lettél, levetted rólam a koszos gyászruhát,
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Alexandrával beszélgetünk házastársi nehézségekről, hitről, megbocsátásról, újrakezdésről, bizalomról. A mikrofonnál Erdős Eszter református lelkész, technikát Leventétől kapjuk és köszönjük. Ugye te választottad ezt a számot, miért?
Hát, mondhatom is, hogy ez a családi himnuszunk. A férjem, amikor nálatok volt Ráckeresztúron, és hazalátogatott több alkalommal, ugye a terápia részeként volt néhány olyan hétvége, amikor hazajöhetett, hogy kipróbálja, hogy milyen az új életében visszatérni a családunkba, és a családunkhoz. És mindig azt mondta, hogy ez a szám, ez neki annyi erőt adott bent. Az egyik mentor, a Pisti nagyon sokat énekelte nekik, és azt mondta, hogy ez mindig erőt adok, és nekünk is énekelte otthon, úgyhogy YouTube-on ezerrel szólt Pintér Béla, és erre tomboltunk hétvégenként.
És mit szóltál ahhoz, hogy ugye ő végül is egy rehabra bement? Nem mondtad azt, hogy jó, hát te most nem válasz felelősséget, elbújsz a világ elől, nem keresel pénzt.
Nem. Ez egy pillanatra sem merült fel bennem. Őszinte leszek, amikor nyilván tudtam régóta, hogy baj van. És amikor eljutott arra a pontra, hogy beismerje saját magának is, hogy valóban gond van, és nekünk is, akkor ő úgy állított már hozzá, hogy ő kész bármit vállalni, és ő úgy gondolja, hogy akár egy rehabra is elmegy. Nyilván, amikor tudtam, hogy baj van, de mégis amikor hallja ezt az ember a saját fülével, hogy a férje, akit szeret, ezt így kimondja és vállalja, hazudnék, ha azt mondanám, hogy jól esett rettenetes volt, tehát nem tudtam, hogy elkeseredjek, vagy boldog legyek, saját érzésémet nem tudtam eldönteni, úgyhogy én őszintén szóval, na mondtam is, hogy egy napra elmegyek a nagymamámhoz, nem kérdez sokat, és hadd gondoljam végig, hogy mi legyen, én hogy érzek, mit lépjünk, és reggel elmentem, este hazaértem, én úgy gondoltam, az én gondolatom az volt, hogy nagyon jó lenne, ha minél elmenne egy rehabilitációs intézménybe.
És a nagymamádnak elmondtad, hogy mi van benned, vagy csak...
Igen, mi mindent. Hát a mi családunk az olyan, hogy mindent megbeszél. Aha. Nyilván ez valamikor jó, valamikor rossz, de mi azért úgy eléggé kibeszéljük a problémáinkat. És mire hazaértem, a Gabó nem csak, hogy azt mondta, hogy természetes, hogy elmegy rehabra, ő már akkor előállt Rácz keresztúrral, illetve már beszélt hamar Janival is egy előzetes konzultációt, hogy felmérje az állapotát, mit javasol, hogy javasolja egyáltalán, hogy bevonuljon, vagy nem javasolja. És azt kell mondjam, hogy első körben azt a javaslatot kapta, hogy nem feltétlenül kell bevonulnia egy intézménybe, de ő azt mondta, hogy és én is nagyon támogattam, hogy ki kell törnie abból a jelenből, amiben élte addig az életét, és valami újat tapasztalni ahhoz, hogy változtatni tudjon az életén. Ő egyébként egy nagyon, nagyon erős, nagyon lelkis fickó. Nekem nagyon sokszor ő az, hogy hiába voltak ezek a nehéz periódusai, sokszor olyan motivációs beszédeket tudott magamnak nekem tartani, hogy éppen munkát váltottam, hogy miért legyek erős, és váltsak, és saját magát nem tudta így motiválni, és végre ezzel eljutott arra pontra, hogy igen, motiválta magát, ő képes mindent otthagyni, feladni, hogy változtasson az életén, a rabságán, ha fogalmazhatok így, és én ennek nagyon örültem.
És a gyerekeknek megmondtátok, hogy hova megy apa?
Igen, ezt is a Gabó mondta meg. Őszintén szóval először tanakodtunk, hogy mit évők legyünk, de azt mondtuk, hogy nem hazudhatunk, mert hosszú távon az nem vezet egyáltalán semmiféle jóra. És megérdemlik a gyerekek is, nem csecsemők voltak, értelmes, okos gyerekek, akik megérdemelték az igazságot. Nem szerettük volna, ha későbbiekben valaha is a fejünkhöz vágják, hogy miért nem mondtuk meg, hogy mi történik. Uh-huh. És nyilván akkor még egy kicsit finoman palástolva mondtuk el, hogy apa nem érzi jól magát, a lelke nagyon fáj, hogy nagyon rossz napokat élt el, és hogy szeretne elvonulni egy intézménybe, ahol kipiheni magát, és próbál olyanné változni, amilyen régen volt. És a fiunk nagyon jól fogadta, tehát ő mondta, hogy fú, apa, ez nagyon jó ötlet, nagyon jó döntés. A lányunk Zoé, fú, ő nagyon-nagyon ki volt borulva először, ő nagyon sírt, hogy az hogy lehet, hogy hónapig nem fogjuk látni. De nagyon sokat beszélgettünk róla, és végül is abszolút arra döntésre jutottak, inkább leülepedett bennük a mi döntésünk, hogy ez jó lesz. Úgyhogy megnyilván
és most mi van? Most?
Most? Hát óriási boldogság, azt kell, hogy mondjam. Nagyon jó. Én azt szoktam mondani, én visszakaptam azt a fickót, akiből beleszerettem. Tehát... Nagyon hálásak vagyunk neked, hogy létrehoztad Rácz keresztúrt, és egy ilyen
köszönöm.
Csodálatos helyet adtál a rászorulóknak, mert azon túl, hogy egy abszolút családias közeg volt ott, amit kapott, tehát helyettünk volt ott is egy családja. Nagyon örülök annak, hogy egy kicsit visszatért az ő hite is ott, mert sokáig inkább az én oldalam, én támogattam inkább mi egyébként járunk templomba, tehát a gyerekek is hittanra járnak, Zoé konfirmál, tehát inkább én erősítettem ezt az oldalt, és azt mondta, hogy itt annyira visszatért a hite, és azon túl, hogy visszatért a hite, a saját magában való hite is visszatért. Tehát újra látom azt a csillogást a szemében, mint máskor, tudja, neki sose volt régen, neki sose volt lehetetlen. Nem volt olyan, hogy lehetetlen. És most megint ezt látom. Mindegy, hogy milyen feladatot kap, ne vicceljetek, én ezt megoldom. Olyan nincs, hogy nem.
És miben kell neked mondjuk odafigyelned magadra, vagy a kapcsolatotokban most, hogy ugye nem iszik, nem anyagozik, nem használ szereket. Most kell valamire figyelned? Vagy
hát
nem
sokkal könnyebb az életem. Mármint olyan szempontból könnyebb az életem, hogy nem izgulok. Tehát nincs bennem az az izgalom, hogy ivott, vagy bevett esetleg egy nyugtatót, hogy nincs bennem az az izgalom, hogy egyáltalán jól van-e. Mert annyira magától értetődő, hogy jól van, hogy keresi a kihívásokat, egyetemre jár. Tehát olyan dolgokat próbál ki, amit szerintem, hogyha néhány évvel ezelőtt mondom, akkor ő is kiröhögte volna saját magát, meg én is őt szerintem.
Tehát akkor nem kell odafigyelned magadra, hogy júj, most a férjem meggyógyult, megszabadult a függőségéből, akkor nekem most nagyon oda kell figyelnem, hogy támogassam, és hogy ne mondjak ezt, vagy ne tegyem azt, hanem tudatosan kell. Nem kell foglalkoznod ilyesmivel?
Nem, egyetlen egy ilyen felvetésem volt vele kapcsolatban. Mindig azt mondtam, hogy nem, azt mondtam neki, hogy egyszerűen annyira jól néz ki, jól érzi magát, jó dolgokat cselekszik, hogy mondom, ez tényleg annyira jó, hogy attól félek, hogy mi van, hogyha egyszer mondom, gondolsz egyet, és újra a pohárhoz nyúlsz. És akkor mondta, hogy te most komolyan? Ezek után, amiken túlmentünk, neked ilyen dolog eszedbe tud jutni? Mondom, nem, csak ez most így annyira jó, és annyira jól érzem magamat a bőrünkben, hogy rettegek attól, hogy mi lenne, ha ez visszatérne. És mondta, hogy figyelj, hidd el, én annyi mindenen átmentem, és annyira látom már magamat kívülről, hogy mennyire rossz döntéseket hoztam, hogy soha többet az életben azt mondja, hogy nem kockáztatnám meg azt, hogy függő legyen, vagy a függősége rabjává váljon. És azt mondja, annyira más szemüvegen keresztül látja most a világot, a családot, a családi életünket, hogy neki nem ér semmi olyan kockázatot, hogy ebből kilépjen, vagy rossz útra térjen.
Hát ez nagyon-nagyon-nagyon szép így.
Lehet, hogy ez ilyen habos-babos sztorinak hangzik, én aláírom, de tényleg jó azt látni, hogyha amikor az ember ennyire erőt tud magán venni, és felülkerekedni magán. Őszintén én sose gondoltam volna, hogy ennyire erős tud lenni, és ezt nagyon jól látni. Meg az, hogy támogat másokat, tehát hogy képes időt szakítani, rengeteg társával tartja a kapcsolatot, még a rehabról is, és így megbeszélik a problémáikat, segít nekik, hogy szerintem ezt így csináld, ilyen döntéseket hozzunk, olyan döntéseket, szerintem jobban tennéd, ha, és úgy jól látni, hogy úgy hallgatnak rá, elfogadják a tanácsait, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, meg arra az útra, amit bejárt, meg úgy magunkra is őszintén szólva, az egész családról, hogy ezt így lehoztuk.
Én nagyon boldog vagyok, hogy vannak még azért ilyen kapcsolatok, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél, és meséltél magatokról. Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez értünk. 4 hét múlva találkozunk itt, a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Ha valaki függőséggel kapcsolatos nehézségeiről szeretne velünk beszélgetni, Várjuk jelentkezését. Írjanak nekünk az infokukac@mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség.
Függő kérdések, kábítószerfüggők, lelki gondozása. Erdős Eszter műsorát hallották.